Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ünnepi Isten tiszteletünk kezdetén így fennállva énekeljük 42. Zsoltárunk első versét. A 42. Zsoltár első versét fogjuk énekelni, ez így kezdődik. Mint a szép híves patakra. Foglaljunk helyet, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jövő heti alkalmainkat hirdetem. Kedden 9 óra 45-től babamama órát, szerdán 17 órától pácem ifit, este 7 órától kóruspróbát tartunk. Csütörtökön délelőtt 10 órától gyülekezeti biblia óra lesz. Délután 5 órától óvodás, alsós és felső tagozatos gyermekeink számára gyülekezeti hittanórákat tartunk. Pénteken 17 órától Agnus, 18 órától Juvenis ifi óra lesz. Vasárnap 10 órától ünnepi Isten tiszteletet, vele párhuzamosan gyermekisten tiszteletet tartunk, és kisgyermek megőrzést is vállalunk. Előzetesen hirdetem, hogy október 11-én szombaton gyülekezeti kirándulást szervezünk. Olvasom a szervezők értesítőjét. Mikszát Kálmán és Madács Imre nyomába eredve tervezzük a gyülekezeti kirándulásunkat Takaró Mihály irodalomtörténésszel. Célpontunk az Ember tragédiája című világhírűvé vált mű megírásának helyszíne, a mai Szlovákiában található Alsó-Sztregova, és két mixált emlékhely, Horpács és Sklabonya. A programot az említett helyszínekkel már egyeztettük. Mi hamarabbi jelentkezést a buszrendelés teszi szükségessé. Jelentkezni a Facebook csoportunkban elérhető táblázat kitöltésével lehet szeptember 25-ig. A részletekről, az étkezés költségéről és egyéb költségekről Takaróné Mártinál lehet érdeklődni. Hirdetem, hogy jövő héten vasárnap egyházmegyénkben úgynevezett diakóniai vasárnap lesz. Az egyházmegye elnökségének és tanácsának döntése értelmében az egyházmegyénk mind a 30 gyülekezete a kárpátaljai református lelkipásztorokat fogja támogatni szeptember 29-i persejes adományával. Így készüljünk tehát mi is. A diakóniai vasárnap része a szószékcserés Isten tiszteleti szolgálat is. A beosztás szerint lelkipásztorunk Pest-Lőrinc Erzsébet Béla telepi gyülekezetben, Barta Attila nagy tiszteleti úr pedig nálunk fog szolgálni. A diakóniai vasárnaphoz tartozó szószékcserés Isten tisztelet azonban nem jövő héten, hanem október 5-én vasárnap lesz. Előzetesen hirdetjük a presbitereknek, hogy október 4-én szombaton délután 4 órától presbiteri csendes délutánt tartunk. Kérjük a jelenlévő presbitereket, hogy Bolla Gábor jegyzőúrnál iratkozzanak fel a jelenléti ívre. Hirdetem, hogy zsinatunk döntése értelmében 2025 az ifjúság szolgálatának az éve. E kapcsán szeptember 21-ét az ifjúság szolgálatának vasárnapjának jelölték ki, amikor a református templomokban mindenhol, ahol ifi élet van, valamilyen formában a fiatalok is szolgálnak az ünnepi istentiszteleteken. Így készültünk tehát mi is ma, a Pálcem, az Agnus és a Juvenis ifi csoportjainak tagjai is szolgálni fognak közöttünk az istentisztelet végén. Mai perselyes adományunkkal az ifjúság munkáját támogathatjuk. Folytassuk Isten tiszteletünket Urunk magasztalásával, helyünkön maradva énekeljük 798. számú dicséretünket. A 798. számú dicséretet fogjuk végigénekelni. Az első vers így kezdődik: Hűséged végtelen. A mi segítségünk és ünnepi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg az élő Istennek igéjét, úgy, amint az írva található az Ószövetségben, a Zsoltárok könyve 103. fejezetében, az első 5 igeversben. Ének Isten irgalmáról, Dávidé. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg. Betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé. Amen. Isten tegye áldottá az ő igéjét közöttünk és bennünk. Isten az igében szólal meg, és azon keresztül szólít meg bennünket, teremtményeit, és azt várja, hogy erre a megszólításra feleljünk. Jöjjetek feleletképpen, most hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk, könyörögjünk együtt, így. Mindenható Istenünk, mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, áldunk és magasztalunk téged, mert egyedül te vagy rá méltó. Tiéd minden dicsőség, tisztesség és hatalom, gazdagság és áldás. A te imádásodra gyűltünk össze a házadba, hogy szívünk megtérjen hozzád, életünk megújuljon nálad, szeretetünk, reménységünk és hitünk benned megerősödjön. Tudjuk, hogy Jézus Krisztusban, az értünk, helyettünk és miattunk meghalt Urunkban gyermekeid lehetünk mindnyájan, fiatalok és idősebbek egyaránt. Jóságos mennyei atyánk, tápláld ma gyermekeidet igéddel és szent lelked által, hogy életünk gyümölcstermő lehessen, és szolgálatunk a te dicsőségedre történjen, egyénileg és gyülekezetként egyaránt. Köszönjük, hogy meghallgattál. Amen. Az ige hirdetésére és annak meghallására készülve magasztaljuk a mi Urunkat, énekelve 845. számú dicséretünket. A 845. számú dicséretet fogjuk énekelni, ez így kezdődik: Tégy Uram engem áldássá. Az ige hirdetés alapigéit olvasom közöttetek a már előbb is olvasott ige szakaszból, közelebbről a Zsoltárok könyve 103. fejezetéből, az első 2 igeverset. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad lelkem az Urat, és el ne feledd, mennyi jót tett veled. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, református anyaszent egyházunk évről évre meghirdet egy úgynevezett tematikus évet. Ilyen volt például a mögöttünk hagyott élő ige éve. Az idei év az úgynevezett ifjúság szolgálatának az éve. Ezért számtalan közegyházi programot szervezett és szervez ebben a témában idén az egyház. Meg annyi program, csendes hetek és csendes hétvégék, konferenciák és hitmélyítő előadások. És minden tematikus évnek van egy úgynevezett központi vezérigéje is. Idén ez az ige a már lekcióban is felolvasott 103. Zsoltárból van, az 5. igevers. Betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé. Én is ezért olvastam föl az imént ezt a rövid ige szakaszt. Hiszen a mai vasárnap, ahogyan az a hirdetésekben is elhangzott, az ifjúság szolgálatának a vasárnapja. Kedves testvérek, még itt a bevezetőben hadd mondjam el azt, hogy milyen hálára indító, hogy a mi gyülekezetünkben ilyen pezsgő ifjúsági élet van. Sajnos egyáltalán nem természetes ma már az, hogy a templomba fiatalok is vannak, hogy fiatalok járnak a templomba. Nem természetes, hogy hisznek az élő Istenben, mert a minket, őket körülvevő világ, a mainstream sokszor szöges ellentétben áll mindazzal, amit a Biblia tanít. Éppen ezért nagyon boldog és nagyon hálás a szívem azért, mert nálunk ennyi fiatal van. Óriási dolog, dicsőség legyen érte a mindenható Istennek. Kedves testvérek, azért is hálára indító ez, mert magunk előtt láthatjuk a Pesterzsébet központi gyülekezet jövőjét. Van tehát miért hálásnak lennünk ezen a vasárnapon kiemelten is a fiataljainkért. Kedves testvérek, felolvasott rövid ige szakaszunk a már idős Dávid királynak a Zsoltára. Ő énekelte meg. Az egész Ószövetség egyik legcsodálatosabb himnusza, ez a 103. Zsoltár. Egy Istenben komolyan hívő ember mély hitvallása és dicsőítése ez az ének. Annyi személyes vallomást engedjetek meg nekem, hogy elmondjam, egykori lónyai diákként különösen is közel áll a szívemhez ez a Zsoltár. Ugyanis gimnazista koromban minden iskolai nap végén az utolsó tanóra zárásaként együtt imádkoztuk ezt a Zsoltárt. Minden osztályban felhangzottak ezek a csodálatos igék. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad lelkem az Urat, és el ne feledd, mennyi jót tett veled. És valóban, van miért áldanunk az Urat. Kedves testvérek, Biblia kutatók kikutatták, hogy a 103. Zsoltárt Dávid király az élete vége felé énekelte meg. Egy idősödő, élete alkonyán járó ember hitvallása, ez a 103. Zsoltár. Ez a nagy király élete végén visszatekintett az életére, és ezt mondta, áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledd, mennyi jót tett veled. Volt miért hálát adnia. Volt miért dicsőítenie az Urat. Pedig nem volt könnyű életútja ennek a Dávid királynak. Rengeteg üldöztetés, nagy magasságok és nagy mélységek, harcok tarkították az életét. Mégis amikor közeledett földi pályafutása végéhez, hálával és dicsőítéssel volt tele a szíve. Megemlékezett arról, hogy mennyi jót tett vele az Isten, ezért tele volt a szíve hálával. Olyan jó lenne, hogyha a mi szívünk, a mi lelkünk, az egész bensőnk megtelne ezzel a lelkiséggel, ezen az Isten tiszteleten. Ezen az Isten tiszteleten, hogyha az ifjúságra gondolunk, akkor valóban megtelhet a szívünk az Isten iránti hálával. Emlékezzünk hát meg, hogy mennyi jót tett velünk az Isten. Kedves testvérek, gyülekezetünkben a 20. század első felétől kezdődően mindig is pezsgő ifjúsági élet volt. A 30-as években gyülekezetünk lelkipásztorának nagyapja, néhai Takaró Károly lelkipásztor szervezte az iskola diákjaiból az ifjúságot. Istentől megáldott szolgálata nyomán egyházközségünk azon kevés gyülekezetek közé tartozott, ahol még a legsötétebb, marxista-kommunista időben is volt ifi élet. Mert Isten mindig gondoskodott arról, hogy legyen jövőnk, legyen ifjúság, legyenek megtérő fiatalok, el ne feledjük hát, mennyi jót tett velünk az Úr. Áldott legyen érte a neve. Később a rendszerváltás környékén az ifi munkát a gyülekezetben Kálmán Béla, vagy ahogyan sokan ismerték, Béci bácsi vette át. Áldott szolgálata nyomán rengeteg fiatal jutott élő hitre. Tudom, hogy sokan ülnek ma is itt a templomban, még azokból az ifikből, akiket ő szeretgetett be a mennyek országába. El ne feledjük hát, mennyi jót tett velünk az Úr. Áldott legyen érte a nagy neve. És azt láthatjuk, azt tapasztalhatjuk, hogy azóta is sok jót tesz velünk az Úr. Mert évről évre szaporítja a gyülekezetet megtérő fiatalokkal, akik aztán beállnak a szolgálatba. A 90-es évek óta a mindenkori ifikből rengeteg hitoktató és számos lelkipásztor került ki. Én is ezért állhatok itt előttetek. El ne feledjük hát, mennyi jót tett velünk az Úr. Ő tette, és teszi ezt alkalmatlan szolgáit használva. Hogyha visszatekintünk gyülekezetünk 132 évére, akkor csak azt mondhatjuk, áldott legyen érte az Úr nagy neve, és el ne feledjük, mennyi jót tett velünk. Kedves testvérek, Dávid király, miután elmondta ezt a csodálatos hitvallást, áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét, áldjad én lelkem az Urat, és el ne feled, mennyi jót tett veled, számba vette mindazt a jót, amit Isten cselekedett vele. Meg annyi dolog juthatott eszébe. Talán eszébe jutott a Góliát feletti győzelme, a Saultól való üldöztetés túlélése, a királlyá koronázása, az ország megszilárdítása, és még sok minden más. Mégis az emlékezést valami egész mással kezdi. Ez így hangzik. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feled, mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg. Dávid hívő emberként pontosan tudja, hogy mi a legnagyobb jó, amit cselekedett vele az Isten. Pontosan tudja, hogy mi a legfontosabb. Ez így hangzik, ő megbocsátja minden bűnödet, és ez valóban így van. Ez a legnagyobb jó, amit az Isten ad, a bűnbocsánat. Kedves testvérek, hogyha készítenénk egy felmérést, hogyha egyetlen egy dolgot kérhetnénk az Istentől, akkor mi lenne az? Nem biztos, hogy a legkiemeltebb helyek között szerepelne a bűnbocsánat. Ez azért van, mert a legtöbb ember nem is gondol arra, hogy bűnbocsánatra szorult ember lenne. Pedig mindannyian azok vagyunk. Ennek a felismeréséhez, hogy rászorulok a bűnbocsánatra, valaminek történnie kell. Kedves testvérek, az Új Szövetségben Lukács evangéliuma 5. fejezetében olvasunk egy történetet. Ez a csodálatos halfogásnak a története. Jézushoz óriási tömeg tódult, és ő beszállt egy hajóba, ami Péteré volt. És megkérte őt, hogy vigye egy kicsit beljebb, hogy onnan tudja tanítani a népet. Ezután ezt olvassuk. Miután abba hagyta a beszédet, ezt mondta Simonnak. Evezz a mélyre, és vessétek ki hálóitokat fogásra. Simon így felelt. Mester, egész éjszaka fáradtunk ugyan, és semmit sem fogtunk, de a te szavadra mégis kivetem a hálókat. És amikor ezt megtették, olyan nagy tömeg halat kerítettek be, hogy szakadoztak a hálóik. Ezért intettek társaiknak, akik a másik hajóban voltak, hogy jöjjenek és segítsenek nekik. Azok pedig odamentek, és annyira megtöltötték mind a két hajót, hogy majdnem elsüllyedtek. Simon Péter ezt látva leborult Jézus lába elé, és így szólt. Menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, Uram. Hogyan? Hát egy ilyen csoda után nem örvendeznie kéne Péternek? Hiszen egy ekkora fogás valószínűleg busás haszonnal járt volna. Miért ez a reakció? Hogy Uram, menj el tőlem, mert én bűnös vagyok. Kedves testvérek, azért mondja ezt Péter, mert Jézus közelében megértette, felismerte a saját állapotát. Azért ez a reakció. Bűnös ember vagyok, Uram. Mert a tiszta, bűntelen Jézus közelében az ember meglátja a valódi énjét. Nem azt, amit addig gondolt önmagáról, hogy én ilyen ember vagyok. Meglátja a valóságot. Ez pedig így hangzik, bűnös ember vagyok, Uram. Ezek után pedig meghallhatta, mert Jézus nem ment el tőle, a felmentő szavakat. Ne félj, ezentúl emberhalász leszel. Jézus Krisztusnak a közelében tehát az ember meglátja önmagát olyannak, amilyen valójában. De hogyha ezt megvallja Jézusnak, akkor Jézus nem rest adni az ő bocsánatát, sőt, utána többre is méltatja, a szolgálatába állítja. Kedves testvérek, olyan nagy csoda az, amikor ezt valaki fiatalon éli át. Természetesen minden életkorban csoda és kegyelem, de fiatalon mégis más. Más, mert az ember akkor indul bele az életbe. És nem mindegy, hogy már fiatalon Jézus szolgálja lesz. Egészen más lesz az útja, mint hogyha Jézus nélkül élné az életét. Istennek hála, minden évben vannak olyan fiatalok, akik megérzik a nyári táborokban, hogy Jézus most egészen közel jött hozzájuk. Minket megelőzően érkezett oda a táborba. Tudjátok, ezeken a heteken mindig szoktam figyelni az ifiseket. És az mindig meglátszik a kis arcukon, amikor megérzik Jézusnak a közelségét. És amikor leülünk beszélgetni, egyszer csak kibukik belőlük, hogy megértették, bűnbocsánatra szorult emberek. És olyankor szól az ige, ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak, enyém vagy. És olyankor megszabadul a lélek. Akkor megtörténik a csoda. Olyankor átéli az ember azt, amit a Zsoltáros mond. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad lelkem az Urat, és el ne feledd, mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg. Ez a csoda csak Jézus Krisztusnak a közelében történik meg egy emberben. Kedves testvérek, akiben megtörténik ez a csoda, aki átéli ezt a csodát, arra lesz igaz az, amivel a Zsoltár zárul. Betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé. Nem különös mondat ez egy élete vége felé járó ember száján? Dávid király 70 évet élt. Élete végén miért beszél mégis a megújuló ifjúságról? Nem furcsa ez? Nem a nosztalgia szavai ezek, hogy milyen jó is volt fiatalnak lenni? Kedves testvérek, Dávid valami másról, valami többről beszél. Hogyan újul meg a fiatalság? Kedves testvérek, aki egyszer átélte a bűnbocsánat és a megváltásnak a csodáját, az átélte azt, hogy nekem mostantól fogva örök életem van. Ez pedig a legnagyobb öröm, amit az ember átélhet itt a földön. Nincs ennél nagyobb. Az ember ugyanis azt éli át, mintha kapna egy kis darabot a mennyországból, a szívébe. Dávid nem véletlenül kezdi így a Zsoltárt, hogy áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledd, mennyi jót tett veled. Emlékezteti magát erre a szent erőforrásra, hogy őt Isten megváltotta, hogy megbocsájtotta minden bűnét örök időkre. Újra és újra az emlékezetébe hozza, hiszen pontosan tudja, nincs más erőforrása. Miközben készültem, eszembe jutott a szép Halleluja ének. Ebből idézek most. Ha szívem néha elszorul, rossz kedvnek árnya rám borul, s talán egész csekély az ok, kár, hogy rá gondolok. Szólok hamar, a bút feledd, szerezd magadnak új szívet, mert rossz kedélyt s a búsulást az ördög adja, lásd. S az Úr Jézus eszembe jut, ki mindig vigasztalni tud, és szól, még húsvét fénye kell, miért csüggettek el. S ez bennem egy kis dalt fakaszt, halkan dúdolni kezdem azt, míg áttör bún és bánaton, s harsogva zeng dalom. Kedves testvérek, akinek van ilyen szent erőforrása, azért újra és újra hálát ad, azért áldja és magasztalja az Urat, annak a fiatalsága megújul. Találkoztatok már olyan hitben megöregedett testvérrel, aki mindig mosolyog? Aki, amikor Jézusról beszél, szinte repül? Mert a megújuló fiatalság ilyen ám, nem korhoz, hanem hithez kötött. Hithez kötött, és ezért újulhat meg. Ezért tud újra és újra megújulni. Ezért tehát az ifjúság szolgálatának az éve nem csak az ifjúságról, hanem minden hívőről, ifjakról és örök ifjakról szól. Áldjuk tehát gyülekezetként, ifjakként és örök ifjakként az Urat, és el ne feledjük, hogy mennyi jót tett velünk. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Drága szerető mennyei édesatyánk, dicsőítünk, magasztalunk és áldunk ezen a vasárnapon, kiemelten is az ifjainkért. Köszönjük neked, hogy ennyire nagyon szereted ezt a gyülekezetet, és köszönjük azt, hogy gondod van rá. Köszönjük, hogy évről évre szaporítod gyülekezetünket megtérő fiatalokkal. Köszönjük neked mindazokat, akiket beállítasz a szolgálatba. Óriási dolog ez, Urunk, légy áldott ezért. Köszönjük neked azokat a pillanatokat, amikor megújul a fiatalságunk. Köszönjük neked, amikor újra és újra eszünkbe jut, hogy van egy szent erőforrásunk, és azért hálát adunk, és dicsőítünk érte. A Zsoltárossal együtt valljuk, Urunk, áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledd, mennyi jót tett veled. Add, Urunk, hogy sose felejtsük el. Köszönjük, hogy szóltál hozzánk. Légy mindenért áldott, Urunk. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozást, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Most pedig fogadjuk az áldást. Áldjátok az Urat minnyájan ti, akik az Úr szolgái vagytok. Amen. Most foglaljunk helyet, és hallgassuk meg gyülekezetünk ifjúságának szolgálatát.
Reményik Sándor, kegyelem. Először sírsz, azután átkozódsz, aztán imádkozol. Aztán megfeszített körömszakadtig maradék erőd. Akarsz. Egetostromló akarattal, s a lehetetlenség konokfalán zúzod véresre koponyád. Azután elalélsz. S ha újra eszmélsz, mindent újra kezdesz. Utoljára is tompa kábulattal, szótalanul, gondolattalanul mondod magadnak, mindegy, mint hiába. A bűn, a betegség, a nyomorúság, a mindennapi szörnyű szürkeség tömlöcéből nincsen menekvés. És akkor magától megnyílik az ég, mely nem tárult ki átokra, imára, erő, akarat, kétségbeesés, bűnbánat, hasztalanul ostromolták. Akkor megnyílik magától az ég, és egy pici csillag sétál szembe véled, és olyan közel jön, szépen mosolyogva, hogy azt hiszed, a tenyeredbe hull. Akkor magától szűnik a vihar. Akkor magától minden elcsitul. Akkor magától éled a remény. Álomfáidnak minden aranyágán, csak úgy magától friss gyümölcs terem. Ez a magától, ez a kegyelem.
Áldás békességén, Kreisz Kincse vagyok, a UNICEF-nek a tagja, és szeretném elétek hozni életem legcsodálatosabb történetét. Az egész már gyerekkoromban kezdődött, jártam gyermekisten tiszteletekre, hittantáborokba, templomba, utána lekonfirmáltam, és így aztán ifjórákra. De az életem nagyobbik részét nem ezt tette ki, volt nekem egy nagy szenvedélyem a röplabda. Első volt mindig a sport, utána jött bármi más, tanulás, ifjórák, templom. Általános iskolám éveim vége felé nem nagyon fogtam fel, mi is hiányzik igazán az életemből, mert amíg jól mentek a meccsek, edzések, addig semmi más nem érdekelt. Ez alatt az idő alatt is volt benne egy kötődés Isten felé, de sosem ő volt a prioritás. Az első mérföldkő az életemben 14 évesen történt, amikor édesanyánkat elvesztettük. Rettentően nehéz volt megélni, de milyen békességgel volt velünk az utolsó napjaiban is, hatalmas erőt és nyugalmat adott, amiből aztán a Szentlélek elindított a megtérésem útjára. A halála után vele kapcsolatban mindig hatalmas békesség töltött el, mert a Krisztus jó illat, amit árasztott, magából nem tűnt el. Ez az esemény után bár többet forgattam a szívemben a hallott igéket, Isten tiszteleteket, mégsem tudtam lemondani a sportolásról, ugyanúgy az első helyen általán, még inkább, hogy kevésbé foglalkozzak a feldolgozandó érzelmekkel. Minden vágyam volt, hogy egyszer én is egy NB1-es csapatnak a tagja legyek. 17 évesen kaptam is egy lehetőséget a testnevelési egyetemnek az első osztályban játszó csapatába. Izgatottan mentem aláírni a szerződést, és alig vártam, hogy teljesüljön az álmom. Hatalmas élmény volt az elején, teljesen máshogy kezeltek, mint a korábbi egyesületeknél. Nagyon ígéretesnek tűnt az előttem álló év. Azonban rögtön egy hideg zuhanyként kezdődött a szezon, mert az egész bajnokságot egy héttel korábbra hozták, ami azt jelentette, hogy a felkészülési időszak is előbbre került, ami így ütközött az ifi tábornak az idejével. Nagyon el voltam keseredve, már bár évközben nem tudtam úgy jelen lenni a nyári táborok időpontjait, mindig igyekeztem megoldani. De mivel újonc voltam, ráadásul a legfiatalabb, nem tehettem meg, hogy a felkészülésnek az első hetéről eljöjjek, így csak péntek este csatlakoztam Urkutra a többiekhez. Az egész vonat úton egy megmagyarázhatatlan érzés volt bennem. Éreztem, hogy valami más lesz, de nem tudtam mi, ezért elkönyveltem, hogy biztos a szokatlan helyzet miatt van. Az útközben azonban gyülekezetünk zenekarának, az Anima Szulnak hallgattam újra és újra a Vissza című számát, és volt egy sor, ami folyton a fejemben járt. Én nem tudom hova, én nem tudom mire. Én nem tudom, hogy ki után, csak vágyom vissza. Akkor még nem értettem, hogy milyen fontos is volt számomra ez a dal, de ennek a szövegnek köszönhetően tudtam elcsendesedni, és kitárni a szívemet annak ellenére is, hogy az előadásokon és az evangelizációkon nem tudtam részt venni. Szombat este megszokott módon készülöttünk a tábor tűzre, morzsefelegetésre. Előtte azonban volt egy baráti beszélgetésem, ahol annyira imádkoztam és könyörögtem, hogy Istennek tetsző segítséget, tanácsot tudjak nyújtani egy mindennapos problémában, hogy magamon is meglepődtem, hogy mikor lett számomra ilyen fontos az Isten akarata. Ez a beszélgetés után rögtön mentünk a tűz köré, ahol megkaptuk az igénket. A nekem szánt ige pedig így szólt. Mert bölcsesség megy a te elmédbe, és a tudományod a lelkedben gyönyörűséges lesz. Példabeszédek 2:10. Az elmúlt években sem voltam szokatlan, hogy elpityeredtem a tábor tűz alatt, de ez most teljesen más sírás volt. Egyszerre volt bennem hatalmas öröm, boldogság, hála, mert elérte szívemig Jézus, és hirtelen minden világossá lett. És egyszerre volt bennem bűnbánás, mert megértettem, mekkora áldozatot hozott értem. Onnantól kezdve teljesen megváltozott az életem, leírhatatlan boldogságot éreztem a következő napokban, így nehéz is volt visszamenni a sportvilágába. Nagyon megterhelő volt lelkileg ez az év a röplabdában, mert bár a szívemnek trónján Krisztus volt, nem tudtam a gyakorlatban ezt úgy megmutatni, megélni, ahogy szerettem volna. De egy évvel később ugyanúgy egy Urkóti táborban Takaró Tamás bácsi arról beszélt egy előadásában, hogy az életében volt egy olyan pont, amikor döntenie kellett, hogy profit focista lesz, vagy a teológiára megy. Azt hiszem mindannyian tudjunk, hogyan döntött, hiszen sok-sok éve hallgathatjuk a csodálatos ige hirdetéseit. Szükségem volt erre az előadás, hogy meg tudjam hozni én is ezt a döntést, ami később aztán legtöbb áldást hozta az életemre. Azóta is hazalmas hála van a szívemben, hogy az Urat szolgáltam.
Közel
Köszönjük az ifjúság lélek emelő szolgálatát, és tisztelettel kérem a gyülekezetet, hogy továbbra is hordozzátok imádságban gyülekezetünk ifjúsági életét. Isten tiszteletünknek a végére érkeztünk, énekeljük záró énekünket, majd nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Záró énekünk a 249. számú dicséret lesz, énekeljük végig mind az 5 versével. Foglaljatok helyet!